a mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy velünk az Isten. Halleluja! István, hát ez nem egy új hír, ezt ugye mindnyájan tudjuk, és ez nagyon jó, hogyha így van, de a mai üzenetben azt szeretném megosztani veletek, hogy mit is jelent az, hogy velünk az Isten, és hogyan gondolkodjunk erről, hogyan gondolkodnak erről esetleg mások. A Római Levél 8. rész 31. verse mondja, hogy ha az Úr velünk, akkor ki lehet ellenünk. Jó, köszönöm szépen, aztán valamit eltévesztettem, de nagyon jó, hogy ti ezt így tudjátok folytatni. Ez nagyon-nagyon csodálatos. A Máté Evangélium 28. részében is azt olvassuk, Jézus utolsó szavai, mielőtt fölvitetett, azt mondta, hogy ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát azt mondja, tegyetek tanítani, tegyük meg azt, amit Isten mond, és ő velünk van minden napon a világ végezetéig. És mégis az emberek néha úgy élik meg, hívők úgy élik meg, és nagyon gyakran hallom, hogy hát Isten elhagyott engem, Isten nem törődik velem, Isten nem foglalkozik velünk. Nagyon sokan úgy élik ezt meg, amikor egy kihívásuk van, egy betegség, vagy egy nem kívánt helyzet van az életükben, akkor úgy gondolják, hogy talán Isten elhagyta őket, hogy az Isten most éppen nincs velünk. Miért teszi ezt velem Isten? Miért hagyja azt, hogy ebbe a helyzetben legyek? És nagyon sokszor gondolkodik így az ember, nagyon sokszor gondolkodnak így keresztények is, és néha úgy élik ezt meg, mintha tényleg Isten elhagyta volna őket. Ez az Ószövetségben nagyon-nagyon gyakran előfordul, a zsoltárokat olvasgattam és elemezgettem. A 150 zsoltár közül több, mint a fele panasz zsoltár. Amikor panaszkodtak Istennek, hogy hát Istenem, hol vagy ma? Isten, most miért hagytál el minket? Mert ők az állapotukból állapították meg azt, hogy éppen ha jól megy a dolgunk, akkor Isten velünk van, akkor minden dolce vita, minden happy day. De amikor jönnek a nehézségek, akkor bizony jöttek a panaszok, sőt az Ószövetségben nem gyakoriak, amikor vádolták Isten, sőt, hogyha megnézzük a Jeremiás síralmait, vannak olyan elemei annak, hogy Isten, te vagy a hibás azért, hogy mi fogságba kerültünk. Aztán még tovább elemeztem ezeket a zsoltárokat, és nézegettem, összesen 7 olyan zsoltár van, ami bűnbánati zsoltárnak neveztetik. És mondom, az egyiket megnézem, és a 102-es zsoltárt elemezgettem, és kerestem, és kutattam, de én ott bűnbánati részt az égvilágon sehol nem találtam benne. Ha megnézzük, az is végig panasz. Panaszkodnak Istennek, hogy olyan vagyok, mint az elhagyott madár, olyan vagyok, mint a madár a háztetőn, olyan vagyok, mint a pelikán. Egyszerűen olyan szerencsétlen vagyok, és jaj nekem. Az Ószövetség tele van ilyenekkel. És sajnos néha az új szövetségi hívők, tehát a Krisztusban hívők, a megváltott hívők is néha ószövetségi módon gondolkodnak. Ugyanis a jó hír az, hogy velünk az Isten. Azért, mert Jézus ezt megígérte. A Márk Evangélium 3. részét már többször említettem, de nagyon-nagyon megragadott, Jézus tanítványokat választott ki magának, az a 3. rész 14-ben olvassuk, és választ a 12-t, hogy vele legyenek. Annyira gyönyörű ez a rész, ha itt nem is olvasnánk tovább akkor, és hogy kiküldje őket prédikálni. Nagyon érdekes, Jézus téged is, Isten téged is kiválasztott azért, hogy veled legyen, mert velünk van az Isten. Mert az Isten közösséget akar. Isten azt akarja, hogy közösségbe legyünk vele. És mert még mindjárt nézünk igéket ehhez. És ki küldje őket prédikálni? Miért küldte őket ki prédikálni? Azért, hogy mások is közösségbe tudjanak lenni Istennel. A Jézus megváltói munkájának az volt a lényege, hogy az Istentől elszakadt ember újra közösségbe lehessen Istennel. Egy élő kapcsolata lehessen Istennel. Úgyhogy vele az Isten, mert az Isten szelleme lakik bennünk. Az új szövetségi hívőben Isten lakik. és Isten bennünk él, velünk van. Tehát ha valaki azt mondja, hogy Isten őt elhagyta, akkor ezt a tény teljesen figyelmen kívül hagyta. Hiszen egy újjászületett hívő az Istennel élő közösségben, élő kapcsolatban van. Nem így volt ez az Ószövetségben. És nagyon fontos azt megnézni, meg fogunk nézni majd ószövetségi igéket is, hogy honnan veszik az emberek azt, hogy Isten elhagyta őket. Vagy éppen arra gondolnak, hogy ha bűnt követnek el, vagy valami, akkor biztos azért most Isten elhagyott. Én most valami bűnt követtem, hányan jöttek hozzám, meg gondolom, ti is hallottatok már hasonlókat, hogy hát Isten elhagyott engem, mert most valami bűn van az életemben, és most akkor Isten nem szeret engem, Isten nem hallgatja meg az imámat. Hányszor hallani ezeket? Sőt, van, aki egyenesen jött, hogy ő most valamit eltévesztett, és most biztos Isten elhagyta őt, sőt, még az üdvösségét is elveszítette. Isten soha nem hagy el, mert azt mondja, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezek olyan gyönyörűséges ígéretek, sőt, az újjászületett hívő életében tény, benne él, mi Isten temploma vagyunk, ahogy ezt az első korintusi levélben, második korintusi levélben is olvasjuk. Hiszen az Isten szelleme lakik bennünk. Ez nem történhetett meg az ószövetségi emberrel. Nem lehetett ilyen kapcsolata Istennel, mint amiben mi élünk. Az ószövetségi emberek, még Ábrahám is csak vágyakozott látni azt, amiben mi most vagyunk. És amikor arról beszélünk, hogy velünk az Isten, akkor lehet, hogy azt mondod, hogy tudom fölül, de még néha mégis látjuk azt, hogy egy olyan kép van még mindig az emberekkel. Szóval kiküldte őket, azt mondja, hogy hatalmuk legyen betegeket gyógyítani és ördögöket kiűzni. Az, hogy ne a betegséggel, ne az ördögökkel, ne a gonosz dolgokkal, ne a rossz dolgokkal legyen közösségben az ember, hanem Istennel. És természetesen ezek a dolgok megtámadhatják az embert. De láthatjátok, hogy igenis, hogy Isten fölötte van mindezeknek. A másik, ami egy nagyon jellemző dolog, hogy kiprivatizálják Istent. Ez úgy látszik a rendszerváltás óta, a nagy privatizációs korszakot, hogyha nézzük, úgy gondolták sokan, hogy Istent is lehet privatizálni. És nagyon sokan azt mondták, hogy hirdettük az evangéliumot, és elvittük a jó hírt, és azt mondták, hogy én katolikus vagyok. A másik azt mondta, én református vagyok. Aztán van, aki izraelita, van, aki pünkösdi. Mit mondtak ezzel? Én katolikus vagyok. Velem van az Isten. Na de mi van veled? Nekem velem van az Isten. De te veled már biztos nincsen. Hányszor hallottuk ezt a részt is, hogy mi vagyunk az igaz hitűek, mert mi ehhez a csoporthoz tartozunk, mi ahhoz a csoporthoz, és velünk van az Isten. Hiszen nálunk van az igazság, nálunk van a teljes kinyilatkoztatás, és velünk van az Isten. Na de hát mi van veletek? Hát hogy lenne már veletek az Isten? És ez volt a farizeusi gondolkodás. És ez nem csak a farizeusokra jellemző, lehet, hogy nekünk is vannak ilyen gondolataink, és úgy gondoljuk, hogy hát jó, hát Isten velem van, na de a másikkal, hát azzal nincs Isten. Ugye, sokan gondolják, azért csak én tudok imádkozni, mert velem van az Isten. Ja, te csak olyan harmadrendű hívő vagy, a te imáid azok nem olyanok, mint az enyémek, ugye hányszor hallottunk ilyeneket is. Csak az XY tud imádkozni, mert velem van az Isten, és csak én imámat hallgatja meg. Hát te olyan harmadik rendű ember lehetsz talán hozzám képest, ugye mondják némelyek. Ezek a kirekesztések. Csak ha én imádkozom a betegekért, akkor gyógyulnak meg, mert nekem kenetem van, nekem ott van a kenet, nekem ott van a Szent Szellem, velem van az Isten, de hát veled azért annyira nincs az Isten, mint velem. Tehát ha te imádkozol, akkor nem gyógyulnak meg a betegek. Ismerősek ezek a szavak? Nem gonyolódni szeretnék, csak én hallok Istentől. Mert velem van az Isten velem beszél. Én egy különleges vagyok. Hát te már nem vagy annyira különleges, ahogy elnézlek. De én hallok Istentől. Ismerősek ezek? Néhányan mosolyogtok, bólogattok. Tehát sokan azt mondják, hogy igen, Isten csak engem használ. Hát téged nem tud használni. Mert én velem van az Isten. Én olyan dolgokat teszek, hogy Isten szeret engem. Ilyet is hallottam, hogy az Isten engem nagyon szeret. Az Isten engem nagyon szeret, és sorolja az érdemeit azért, mert én annyit imádkozok, mert én annyit böjtölök, mert én ezt teszem, meg azt teszem, meg amazt teszem. Ezek mind elhallatszottak. Hú, annak az Y-nak, annak akkora kenete van, azzal biztos vele van az Isten. Az egy különleges, az egy nagyon-nagyon különleges ember. Hát mindezek nagyon-nagyon téves elgondolások, és ezek a téves elgondolások sajnos jelen vannak a keresztény gyülekezetekben is. Egy dolgot szeretnék elmondani nektek, és már lehet, hogy elhangzott tőlem, Istenhez nincs senkinek külön művészbejárója. Tehát nincs külön művészbejár. Istennek nincsenek kedvenckéi. Hogyha megnézed Jézus szolgálatát, akkor világosan láthatod azt, hogy Jézus mindenkivel volt. Jézus volt a két latorral, ugye a legvégén, hát most a végéről kezdjük, de hát mehetünk visszafele, hogy a Jézus születése előtt jött, akkor kezdjük előről. A Jézus születése előtt jött a hír, hogy Immanuel, velünk az Isten. Ezt jelenti, hogy velünk az Isten. Aztán Jézus szolgálatában megnézzük, akkor Jézus mindenkivel volt. És pontosan ez volt a farizeusok problémája is, hogy Jézus, hogy Isten nem csak a farizeusokkal volt, hanem Jézus a vámosokkal volt, Jézus a paráznákkal volt, Jézus a saját árulójával volt, Jézus a paráznaságon kapott hölgyel is volt, és Jézus a legvégén a kereszten a két latorral volt. Jézus Pilátussal is volt. Jézus nem diszkriminált. Jézus mindenkivel volt. Nem azt akarom mondani, mindenkinek a tettét helyeselte és jóvá hagyta, de Jézus nem volt személyválogató. Jézus a leprással is volt, Jézus az éhezőkkel is volt, Jézus a betegekkel is volt, az elesettekkel is, a gazdagokkal is, a szegényekkel is. Jézus mindenkihez egyformán viszonyult. És vannak, akik elszigetelik magukat a többiektől, és úgy gondolják, hogy én különb vagyok, mert én velem van az Isten. Engem Isten jobban szeret, engem Isten jobban használ. Én különb vagyok. A Biblia világosan beszél erről, hogy egymás magatoktól különbnek tartsátok. Mert Isten mindannyiunkban ott van és ott él. Egy történetet szeretnék felolvasni János evangélium 9. részéből, és ez nagyon jól példázza a farizeusoknak a gondolkodás módját. És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezik őt a tanítványai, mondván, Mester, kivétkezett ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Érdekes kérdés. És egy teljesen ószövetségi gondolkodás, hogy ha valaki beteg, ha valaki valakit megtámadott, valami, akármilyen rossz élethelyzetben van, az egy dolog miatt lehet. Hogy valaki vétkezett, hogy valaki bűnt követett el. Ez valóban az Ószövetségben így volt, hiszen az 5 Mózes 28-ban olvassuk az áldás és az átok részt a Bibliában. Tehát nyilván az Ószövetség az a törvényre alapult. És az, hogy ha Izrael népe áldásokban akart járni, akkor meg kellett, hogy tartsa a törvényt. Hogyha a törvény nem tartotta meg, akkor bizony mindenféle rossz dolgok jöttek az ő életükre. És ez az ószövetségi kép élt bennük, hát mi élhetett volna, hiszen ők az Ószövetségben éltek, és az Ószövetségben szocializálódtak, ott nőttek föl a törvény korszak. És természetesen az volt a kérdés, ha valaki vakon született, akkor biztos valamilyen átok alatt van, valami átok nyomja az életét, és valakinek biztosan vétkeznie kellett, hogy ilyen rossz dolog történjen. Ma is hallunk ilyenekről, hallottam valakit a generációs átkokról prédikált, hogy miért lehet valakinek egy nehézség az életén. hogy azért biztos, mert átok alatt van, mert a szülei vétkeztek, mert a nagyszülei vétkeztek. És sajnos keresztény tanítások hangzanak el. Mit mondott Jézus? Jézus föloldotta, és azt mondta, felel neki Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek a szülei, hanem hogy nyilvánvalók legyenek benne az Isten dolgai. Jézus azt mondta, hogy nem jól gondolkodtok. Ez a gondolkodásmód, ez elavult. És mégis vannak, akik azt gondolják, hogy ma is azért vannak nehézségek az életén, mert valamilyen átok van az életén, vagy valamilyen bűnkövetettel, vagy sok mindent kitalálnak az emberek. És ezért hoztam ma ezt az üzenetet, hogy szabadok legyetek, és szabaddá váljatok, mert ebben az esetben is látjuk, hogy Jézus meggyógyította őt, meggyógyította ezt a vakot, a történetet nagyon jól ismeritek, sarat kent a szemére, nyállal a sárt csinált, rákente a szemére, elment a Siloán tavába, és megmosta a szemét, ugye Siloán azt jelenti, hogy küldött, tehát Jézusra mutat, ez is meggyógyult a vak. Miután valaki meggyógyult, utána nyilván Jézus esetében jöttek a problémák, azt mondja, hogy hogyan gyógyultál meg. Miután bizonyságot tett a gyógyulásáról, utána egyből szembe került a farizeusokkal. Hogy lehet, hogy egy vakon született meggyógyult? Elkezdték faggatni, elkezdtek kötekedni Jézussal, és ezt a vakon születettet, mivel hogy elmondta, hogy Jézus gyógyította meg őt, kidobták a gyülekezetből. És nagyon érdekes beszélgetés hangzik el. A 9. rész 28-as igerészt emelném ki. Szidalmazzák azért őt, és mondának, te vagy az ő tanítványa, mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Azt mondja, hogy te egy olyan embernek vagy a tanítványa, aki nem lehet Istentől. Hogy lehet az, hogy megszegte a törvényt, hogy szombatnapot megszegte? Az nem lehet Istentől. Egy ilyen emberrel a farizeusok szerint nem lehet Isten. Az nem Istentől van, mert az Isten csak velük van. Azt mondja, mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, róla pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Miről beszélnek? Hát Isten a mi oldalunkon áll, hát Isten az csak a miénk, hát Isten senki mással nem kommunikál, senki mással és máson keresztül nem munkálkodik, csak mi rajtunk, mert mi vagyunk az igaz hitű farizeusok. Bizony csodálatos, mit mondott ez a vak? Bizony csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, és az én szemeimet megnyitotta. Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenfélő és az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg. Azt mondja, öröktől fogva nem hallaték, hogy valaki vakon született szemeit valaki megnyitotta volna. Ha ez nem Istentől volna, semmit sem cselekedhetne. Felelének is mondának néki, te mindenestől bűnben születtél. Tehát megint a régi nóta. Te bűnös vagy. Ha te bűnös vagy, akkor téged elhagyott Isten, akkor te átok alatt vagy. Te tanítasz minket, ugye, és kivetették őt. Tehát ez a fajta gondolkodás még mindig jelen van az újszövetségi hívők gondolkodásában is. Tehát Jézus teljesen egyértelművé tette, hogy nem jól gondolkodnak. És ugye ott a 10. részben jelenti ki Isten az embernek az igazi ellenségét. Tehát egy dolgot nem vettek figyelembe, és nem is tudtak, és az ószövetségi Isten képben nem volt benne az ördögnek a fogalma, úgy, mint szellemi lény. Erről ma szeretnék beszélni egy nagyon picit, amikor új szövetséget olvastok, akkor az ördög szónak a jelentése nem az, ami új szövetségi értelemben. Ő nem egy központi ellenség volt az ószövetségben, az ószövetségi gondolkodásban. Tehát most zárjuk le a részt, még Jézus nem jött el, és az ószövetségben vagyunk. Az ószövetségben a sátán, mint szellemi lény, ahogy mi ismerjük a sátánt, nem így ismerték. Talán egyetlen egy hely van az ószövetségben, egyetlen egy ige, ahol konkrétan a sátánra, az ördögre, mint szellemi lényre utal. Természetesen vannak hasonló részek, és majd mindjárt egy kicsit oda fogunk menni. Tehát ők nem tudták azt, hogy ki az ő igazi ellenségük. Tehát mint szellemi lényt, mint bukott angyalt ők nem úgy ismerték az Ószövetségben a sátánt, és minden bajukat, minden gondjukat Istennek tudták be. Ha bármilyen csapás érte az ószövetségi embert, akkor Isten nincs velünk, Isten elhagyott bennünket. Isten valamiért haragszik ránk. Ez volt az ószövetségi gondolkodás. Újra vissza kell állítani magunkat az Istennel való kapcsolatba, áldozatokat kell bemutatnunk, újra vissza kell térni a törvényhez, stb. Cselekedetek, cselekedetek és cselekedetek. És ez teljességgel ószövetségi kép. És ezt az ószövetségi képet nem szabad nekünk hívőknek behozni a mi életünkbe, mert Isten megbékélt az emberrel. Isten nem haragszik ránk. Ugye második korintusi levélben olvassuk talán az 5. rész környékén, hogy azt mondja, Istenért járván követségben kérünk benneteket, hogy béküljetek meg az Istennel. És ott írja az 5.21, 2 Korintus 5.21, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát mi megigazultunk Isten előtt, majd vissza fogunk menni még a római levélhez, és ott a 8. részt még meg fogjuk nézni. Tehát Isten megbékélt az emberrel. Isten nem a cselekedetei alapján van az emberrel, vagy nincs az emberrel. Nem a cselekedeteink miatt jönnek ránk, bocsánat, tehát a cselekedeteink miatt úgymond nem jön ránk Isten haragja, mert Isten már megbékélt velünk. És ezt egy vallásos gondolkodású ember agyában nagyon-nagyon-nagyon nehezen fér bele. Egy ószövetségi Isten képpel rendelkező ember fejében nagyon nehezen fér be a kegyelem, hogy Isten megbékélt velünk, Isten velünk van, mindegy, mi történik, akkor is Isten velünk van, és Isten a mi oldalunkon áll. Akkor is, ha bűnt követtünk el, vagy akkor is, ha egy olyan rossz szituációban vagyunk, hogy ajtót nyitottunk az ördögnek, mert mi a bűn? Céltévesztés. A bűn az nem Isten haragját vonja után, hanem te fogsz haragudni saját magadra, mert az ellenségnek nyitasz ajtót. Tehát még egyszer visszatérek oda, és egy kicsit időt itt el fogok tölteni, egy-két igeverset meg fogok nézni. Tehát az ószövetségi kép a sátánról nem olyan, mint most a miénk. Az ószövetségben nem olyan volt. Jézus jelentette ki, hogy ki az igazi ellenségünk, mert ők nem tudták. Ők hittek a természet fölöttibe, hittek Istenbe, hittek a démonokba, hittek a rossz szellemekbe, a gonosz szellemekbe, de amikor arról beszél az Ószövetség, hogy ördög, meg sátán, meg Belzebub, meg ellenség, akkor nem arra a bukott szellemi rényre gondol, ahogy ma mi értelmezzük ezt is teljesen jogosan. Tehát hadd mondjam ezt el nektek, hogy teljesen más. Jézus mutatta be, hogy ki a mi ellenségünk. Az Efézus 6-ot nagyon jól ismeritek, és ott van egy olyan rész, hogy nem test és vér ellen van nekünk a tusakodásunk. Miért hangsúlyozza ezt Pál apostol? Azért, mert az ószövetségi ember az egy teljesen testi ember volt. És mindjárt vissza fogunk nézni egy kicsit Ézsaiásra. Nagyon sok félreértelmezett igevers van, amit vannak hasonlóságok, nyilván vannak átfedések, és Jézus világosságában mi máshogy értelmezzük azokat az igéket, de én arról szeretnék, hogy akkor és ott mit jelentett az. És olyan tanításokat építenek erre, ami összezavarja az embereket. Tehát az ószövetségi héber nyelvű szövegben a sátán szó azt jelenti gyakran, hogy ellenfél, elsősorban fizikai ellenfél. Még egyszer mondom, ez az ószövetségi értelmezése. Tehát jól értsétek, amit mondok, és akadályt jelent, és nem feltétlenül egy gonosz szellemi lényre utal. Az ószövetségi gondolkodásban ez nincs benne. Ha beszélsz egy zsidóval, egy izraelitával, aki nem olvasta még soha az új szövetséget, amikor te a sátánról, mint egy szellemi lényről beszélsz neki, és csak az ószövetséget olvassa, akkor nem is ért téged igazán. Mert ez nincsen benne az ószövetségi gonosz képbe. Tehát ugye az ószövetségben a sátán szó jelentése gyakran ellenfél akadályt. Tehát, megnézzünk egy-két. Tehát ez egy keresztény allegória, hogy bizonyos helyeken a sátánra, mint szellemi lényre vonatkoztatjuk az ószövetségi igéket. Jó, tehát legelőször, tehát még azt is kiírtam, Krisztus után 162 és 220 között élt egy nagyon ismert teológus, Tertullianus, az első latin nyelvű teológus volt, aki az Ézsaiás 14-et először vonatkoztatta például a sátánra, majd mindjárt oda fogunk menni, és meg fogjuk nézni. Egy dolgot tudnunk kell, hogy az ószövetségi proféták, ők a király mellé lettek kirendelve, és az ószövetségi proféták legeslegelső sorban az aktuális helyzetre kértek információt Istentől. Tehát az aktuális helyzetre megkérte a proféta Istent, hogy adjon útmutatást. Mit csináljunk? Menjünk háborúba, ne menjünk háborúba. Nézd meg Dávidnál, elrabolták a gyermekeinket, az asszonyainkat, utána menjünk, vagy ne menjünk utána. A királyok mellett a proféta tanácsadó volt, ilyen volt például Ézsaiás is, aki egy rangját tekintve is egy főember volt. Ma úgy neveznénk ezt, hogy mondjuk elnöki tanácsadó. Ők a tanácsaikat Istentől vették, mert a proféta felkent volt, és az aktuális élethelyzetre. Természetesen Isten nyilatkoztatott ki profétákon keresztül olyan dolgokat is, amik majd később fognak megtörténni, tehát amik előre mutatnak. De elsősorban ott és akkor mi történjen, és erre vonatkozik a profécia. Na nézzük meg azt az ominózus, például Ézsaiás 14-et, amiről ugye sokan meg vannak győződve, hogy az a sátánról, mint szellemi, bukott szellemi lényre vonatkozik konkrétan. Úgyhogy föl is olvasom nektek, Ézsaiás 14:4-től. Tehát ezzel csak azt szeretném mondani, hogy az ószövetségi embernek a problémáinak az oka, amikor úgy érezték, hogy Isten elhagyta őket, akkor a szövetségi alapon történt, hiszen nem tették meg a szövetség rájuk eső részét. És ez okozta a szenvedéseiknek a döntő többségét. Na most nézzük az Ézsaiás 14-et. Egy gundalt mond Babilon királya felett, és szólsz. Miként lett vége a nyomorgatónak, a szolgaság házának vége lett? Eltörte az ura gonoszok pálcáját, az uralkodók vesszejét. Aki népeket ver dühében, szüntelen való veréssel leigázott nemzeteket haraggal, kergetik feltartózhatatlanul. Nyugszik csöndes az egész föld, újjongva énekelnek, még a ciprusok is örvendenek rajtad. Libánon cédrusai ezt mondják, mióta te megdőltél, nem jön favágó ellenünk. Alanta sír megindul, te miattad, megérkezésedkor, miattad felriasztja árnyait a föld, minden hatalmasait felkölti szelétől a népek minden királyait. Mind megszólalnak, és ezt mondják néked. Erőtlenné lettél, te is, miként mi hozzánk, hasonlóvá váltál. És itt most jön az az ominózus rész, amire azt mondják, hogy ez a sátán bukását írja le. Természetesen a leírtak nagy része mind igaz a sátánra és a gonosz bukására, és nézzük, olvasom. Kevésséged és lantjaid zengése és a sírba szállt, fekvő ágyat, férgek és takaró leplek pondra. Szóval mit ölt estél le az égről fényes hajnalcsillag, hajnalfia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te ezt mondád szívedbe, az égbe megyek fel, és Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felébük hágok a magas felhőknek, hasonló leszek a magasságoshoz, pedig a sírba szállsz alá, a sírgödör mélységébe. Akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják. Ezé a föld, ama háborgatója, aki királyokat rendített meg, aki föld kerekségét, pusztasággá tette, városait lerontá, és fogjait nem bocsátá haza. A népeknek minden királyai dicsőségben nyugosznak, mindegyik a maga sírjába. Te pedig messze vetted el sírodról, mint valami hitvány, gaj, takarva, mely ölettekkel, fegyverekkel, átverettekkel, sziklasírba leszállókkal, mint valami elkopott holttest. Nem egyesülsz velük a sírban, mert elpusztítád a földet, megölted a népeket, gonoszok magvát nem engedted, stb. Nem olvasom végig. Tehát kiről szól ez? Ugye ma 2700 év elteltével, mi ezt úgy értelmezzük, hogy ez a sátánnak a bukása. Természetesen ezekből a részekből nagyon-nagyon sok minden igaz a sátánra. De itt, ebben az esetben, ha te most akkor ott lettél volna, amikor Ézsaiás profétált, az Krisztus előtt 750-ben kezdte meg Ézsaiás a szolgálatát, és ha megnézzük, hogy ki ez, akiről ő itt ír. Ez egyáltalán nem egy gonosz lény, bár mindezek a jelzők, a jellemzők, mindezek igazak a sátánra is. De itt egy babiloni királyról van szó, pontosabban nem is babiloni királyról, hanem egy asszír királyról, mégpedig Sanheribről van szó. Ő pontosan egy ugyanilyen személy volt. Ugyanis Izrael, Asszíria akkor kezdett fölemelkedni, és Izraelt fenyegette, és minden népeket fenyegetett Asszíria, és leírja Ézsaiás egyébként a könyvében, meg fogjuk nézni ezt is, hogy Asszíria fölemelkedett, Asszíria letaposta a népeket. Ez a történet nem a mennyben játszódik, hanem tele van allegóriával, tele van metafora, allegória, és ugye átvitt értelemben értelmezik ma a keresztények, holott teljesen valós szeméről van szó. A fényes hajnalcsillag az a latinból származik, ami annyit jelent, hogy Lucifer. Fényhordozó, vagy fényes hajnalcsillag, a héber lehel szónak a... Ez Sanheribre, a babiloni királyra utal, aki asszír király volt, de azért volt babiloni király is, mert leigázta a Babilóniát, és Babilóniának is királya volt. És annak idején ezek a hódítók, ezek a királyok isteni rangra emelték magukat. És ugye nagy hatalomra, nagy dicsőségre törekedett. Mit jelentenek ott a lantok? Az nem azt jelenti, hogy a mennyei seregnek a dicsérője volt Lucifer, bár lehetett, nem tudjuk, tehát maga a szellemi lény, a sátán, hanem arra, hogy saját magát dicsőítette, saját magát fölmagasztalta, saját magát szinte istenné tette. És itt konkrétan erről a Sanheribről van szó. És megtámadta őket az ellenség, ugye veszélyeztette őket az ellenség. Mi az a nagy hatalomra és dicsőségre törekedett, végül is mi történt? Azt mondta, hogy te nem vagy Isten, te egy halandó ember vagy, sírba fogsz szállni, sőt, még úgy sem temetnek el, mint egy egyszerű földi halandót, hanem ugye azt tudjuk a történelemből, hogy a fiai ölték meg, és eltaposták, tehát még egy rendes temetése se lett. Tehát ez az ember, ez a hajnalcsillag mit jelent? A hajnalcsillag az följön egy kis időre pirkadatkor, nagyon fénylik és azonnal eltűnik. Tehát ehhez hasonlítja ezt a Sanheribet, hogy te csak egy feljövő hajnalcsillag vagy, aki nem sokáig leszel, nem sokáig taposol népeken, nem sokáig igázol le embereket. Amikor azt olvassuk az Ószövetségben, hogy földkerekség, az a Mediterrániumot jelentette, leginkább azt a térséget, ahol Izrael is volt, és a környező népeket. Ugye számukra a világ az volt, tehát itt nem az egész világot kell ez alatt szó szerint érteni. Tehát a másik, az észak mit jelent, hogy a sémi gondolkodásban, a sémi istenképben az istenek északon laktak a Cáfon hegyén. Különféle isteneik voltak minden népeknek, bálványok voltak, akiket imádtak. Ilyen volt például az egyik Baal-Zsebub. Ugye mondják, hogy te az ördögök fejedelmével üzöd ki a betegekből a démonokat, meg a gonosz szellemeket. Ki volt ez a Baal-Zsebub? Ma az ördöghöz társítjuk, persze nyilván az ő csapatához tartozik. Annak idején ez a filiszteusoknak volt a főistene, ez a személy. Tehát nem úgy értették akkor, minden népnek megvolt a saját istene. És amikor egy nép legyőzettetett, akkor nyilván ment az ellenség részéről a propaganda. A mi Istenünk legyőzte a ti isteneteket. Tehát mind ez egy ószövetségi kép, és ez a történet egyáltalán nem a mennyben lejátszó eseményekről szól. Bár, ahogy Jézus megvilágította, hogy ki az igazi ellenség, nagyon sok igazság, nagyon-nagyon sok közös vonás. De ez ott, és akkor egy feltörekvő király, aki kegyetlen volt, aki a kegyetlenségeikről az asszíroknak egyszerűen el sem tudjuk képzelni, hogy milyen kegyetlen dolgokat műveltek a leigázott emberekkel. És ez volt a problémájuk. Tehát az ószövetségi, mondom, az ószövetségi kép az nem úgy ismeri. És ha megnézzük, ez le van írva egyébként pontosan az Ézsaiás 37-ben, amikor Tiglet-Pileszár megtámadja, illetve fenyegeti pontosabban Izraelt, és 734-től 36-ig volt az a csata, és ott Akház volt a király, aki megkérdezte Ézsaiást, na most mit csináljunk? Mit tegyünk? Mi az, ami tetszene Istennek? Pontosan azért, hogy ne essünk ki Istennek a kegyelméből, hogy Isten ne hagyjon el bennünket. Mit csináljunk? Azt mondta, hogy ugyanis ott két nép arra akarta rávenni Júdát, Izrael és Szíria, hogy támadják meg Asszíriát. És akkor mit tegyünk? Mit csináljunk? Kérdezte a próféta Istent, és azt mondta, hogy ne szövetkezte ezekkel, semmit ne csinálj. Erre ugye mit csinált Akház? Nem hallgatott a prófétáról, elment és szövetséget kötött az asszír királlyal. És innentől kezdve a vazolusa a hűbérese lett. És mondta, hogy ne aggódj te se Izrael felől, se Szíria felől. Majd jön Istennek a büntetése rájuk, ugye ószövetségről beszélünk, és akkor következett be ugye 722-be, amikor elhurcolták az északi részt, Izraelt teljesen elhurcolta, hiszem harmadik Szargon, elvitte őket túl a Tigrisen. De nem azért, mert Isten nem volt velük, hanem azért, mert nem azt tették, amit Isten mondott nekik. Van egy következő, ez a történet, amit most itt a 14-ben felolvastam, ez viszont a Ézsaiás 7. részében van leírva, ez Szanhérib judai hadjáratáról, akkor már Izraelt elhurcolták, ők már nem léteznek, és szintén hasonló a szituáció, Szanhérib megtámadja Izraelt. Pontosabban nem Izraelt, hanem Júdát, mert ugye Izrael már akkor nem létezik, és azt mondta szintén Ézsaiásnak, hogy most mit tegyünk? Kérjük, szövetséget kössünk velük, mit csináljunk? Azt mondta, hogy az Úr megmutatja a szabadítását. Ennek a hajnalcsillagnak, ennek a magát Istennek tartó személynek a szarvát le fogja törni, és meg fogja alázni, és a sírba fog szállni. És nem fog Istent játszani, mert Izraelnek van Istene. Erről szól ez a történet. Jó, tehát az Isten velük. Ez csak azért említettem ezt a részt. Egyébként az Ezékielben van szó a sátánról, mint szellemi lényről. Az Ezékiel 28:12-19-ben ott utal szellemi lényre. Tehát Ezékiel az inkább erről a részről közelíti meg a részt, és ott a sátánnak a természetéről pontosan olvashatjuk, de talán ez az egyetlen hely. Jó, tehát amikor az ószövetséget elemezzük, akkor ne tulajdonítsuk neki olyan dolgokat, ami ott abban nincsen benne. A másik az, hogy nem élünk most az új szövetség alatt, az ószövetség alatt, hanem új szövetségben vagyunk. És Isten velünk van minden körülmények között. Tehát Isten nem hagyott el bennünket. Én most nem szeretnék annyira rátérni Ezékielre, nagyon érdekes ott az a rész egyébként, amúgy a mai üzenet nem erről szól, csak szerettem volna megemlíteni, mert tudom, hogy sokaknál az Ószövetség nagyon sokat bezavar, és egy torz istenkép jön elő emiatt. Tehát Jézus munkáját nem lehet figyelmen kívül hagyni. Nagyon sokan úgy beszélnek még mindig, mintha Jézus semmit nem tett volna a kereszten. Jó? Tehát Isten nem haragszik ránk. Egyébként a Ezékiel 28:12-19 leírja ott is a büszkeségét, a romlottságát, ott egy szellemi, ott egy angyalról beszél, valóban egy szellemi lényről beszél, és tényleg ez a sátánnak a bukására utal, de az nem az Ézsaiás 14. Jó, tehát egy jelképes figura, aki mögött az ördög áll, a sátán, mint bukott lény. Büszkeség, gonoszság, ugye egy Tírus királyáról beszél, de a mögötte lévő szellemi erőről beszél. Az Éden kertjében található bukott kerubról szól az Ézsaiás. Tehát ahol az Ószövetségben a sátánról, mint szellemi lényről olvasunk, akkor ott ebben a részben keressétek, és ott igen, ott ennek helye van. Ugye a Kettő Királyok 1:2-16 ott említik Belzebúbot, ugye Akházia király esetében, amikor megbetegedett Akházia, és elküldte Belzebúbhoz ment, hogy adjon neki tanácsot. És jött a próféta, és jött Illés, és ugye ott kerül említésre a Belzebub, és ugye hát később ezt a sátánhoz csatolják. Persze nyilván gonosz erő, gonosz szellemi erő. Jó, tehát nem szeretnék erről többet beszélni, hanem inkább nézzük, hogy mit tett Jézus. Lapozzuk a Máté 6-ra, és ugye a mai témánk mégiscsak az, hogy ez egy kis kitérő volt, hogy mit jelent az, hogy Isten velünk. 6:9. Ti azért így imádkozzatok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben? Itt megállok, a többit úgy is tudjátok. Én gondolom, ezt az imát mindenki tudja kívülről. És erre a két szóra szeretnék csak koncentrálni. Egy kicsit gondolkodjunk ezen közösen. Mit jelent az, hogy mi, atyánk? Az, hogy velünk az Isten. Az, hogy nekünk van egy atyánk. Egy közös atyánk van. Hogyha egy közös atyánk van, akkor mit jelent ez továbbiakban? Hát, ha közös atyánk van, akkor mi testvérek vagyunk, nem? És ha mi testvérek vagyunk, és közösségben vagyunk az atyával, egymással, akkor velünk az Isten, nem? Tehát mi atyánk szó ugye jelentősége a keresztény hitben. Tehát Isten mind közös atya jelenik meg benne, tehát Isten minden egyes krisztusi hívőnek az atya. Nem úgy kezdi Jézus, hogy megtanítalak benneteket imádkozni, így imádkozzatok. Én atyám. Mert valaki ezt így értelmezik. Én atyám. Hát engem meghallgat Isten, de a többit már nem. Hogyan imádkozzatok? Én atyám. Nem. Mi atyánk. Nézd meg, hogy ebben benne van a közösség. Benne van az Istennel való közösség, benne van az egymással való közösség, benne van az egymás iránt érzett felelősség, benne van az, hogy az a másik a testvérem, hogy az a másik az ugyanolyan, ugyanúgy atya Istennek, ahogy nekem. Ez egy nagyon csodálatos rész. Tehát itt a közösség szerepe a keresztény életben. Hogy imádkozik Jézus a főpapi imájában? Atyám, ahogy te és én egyek vagyunk, hogy ők is egyek legyenek. Mert mi atyánk, mert mindegyikünkkel velünk van az Isten. Mindegyikünkkel ott van. A hívők egymáshoz és Istenhez való viszonya, a hívők testvéri kapcsolata ebbe az egyetlen szóba benne van. Ebbe az egyetlen szóba. Akkor benne van az is az imádságba, mint közös tevékenység. Ugye, tehát egyrészt vannak egyéni imájunk. Ugye nyilván akkor azt mondom, én atyám vagy én apukám, amikor egyedül imádkozol. De amikor közösen imádkozunk, akkor benne van az, hogy mi atyánk imádkozni együtt, közösségben, Istennel, egymással. Istennel is közösen tudunk imádkozni. Ez valakinek új hír. Tudunk-e Istennel közösen imádkozni? Hát hogy ne tudnánk? Hát amikor a Szent Szellem kicsoda? Isten, 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 ez a Tertullianus, ő volt az egyik nagy teológus, aki a Trinitástant megalkotta, amiből ugye később kialakult az a közös keresztény hit, amit ma mi is hallunk, a Szent Háromságtan. A Szent Szellem ugyanúgy Isten, mint az Atya, meg mint a Fiú. De egy létezőben, ugye ezt az eredeti görög úgy mondja, hogy egy úsziában három hipostázisz. Tehát, ugye értitek most már. Ha nem, akkor hát sikerült teljesen összezavarni benneteket. Tehát egy lényegű az Isten, de három különböző személy. Ugye, és ennek a három személynek van a befele irányuló munkája. Az mit jelent? Hogyan viszonyulnak egymáshoz? Teljes közösségben vannak. Teljes egységben vannak. Nincs egyik a másik nélkül. És van a Szent Szellemnek, illetve ennek a hármasságnak a kifele való munkája, ami, ahogy Isten dolgozik, nem, most ebben nem menjünk bele, tehát nem szeretnék itt ilyen dogmatika órát tartani, csak hogy azért halljatok erről is, hogy igen, ez van. Tehát, hogy imádkozni közösen, hogy egymással a Szellem által, tehát amikor a Szellem által imádkozunk, akkor kivel imádkozunk közösen? Magával, Istennel. Isten szerint kérjük a dolgokat. Ez a nyelvek, ez nem adatott meg az Ószövetségben, mert nem volt olyan kapcsolat, nem volt olyan közösség Istennel, ami nekünk most van. És azért hálát adhatunk Istennek. Tehát amikor nyelveken imádkozunk, akkor együtt imádkozunk, közösen imádkozunk, és velünk imádkozik Isten. Együtt könyörög velünk. Micsoda kincs, micsoda dolog ez, amikor fenséges dolog. Tehát mi atyánk, Isten, mint a mi közösségünk tagja. Tehát ő is tagja a közösségünknek. Azt mondta Jézus, ha ketten, hárman egybe jöttök, én ott vagyok köztetek. Gondolj bele, micsoda kapcsolat, micsoda kapcsolódás. Isten bennünk él, Isten bennünk van. És ha még ketten, hárman összejövünk, akkor még közöttünk is ott van. Valóban velünk az Isten. És jobban velünk van az Isten, mint mi ezt gondoljuk sokszor, meg érezzük sokszor. Tehát Isten, mint gondoskodó atya, egy szerető kapcsolat. Ugye ő a jó pásztor, a tizedik részben, János tizedik részében olvashatunk erről. Ugye a közös imának az ereje és a közös imának a hatása, erről megint csak nem kell beszélni, mert van egy közös hit. Ott van egy összevont hit. Tehát Isten közösségpárti. És természetesen Isten cselekedni akar közöttünk. A közös imádság által ugye egy elmélyülő kapcsolat Istennel. Egymás iránti felelősség, ezt már említettem, csak fölírtam néhány dolgot, hogy ne hagyjak ki semmit, talán úgyis kivarad sok minden. Egymásért is imádkozhatunk. Tehát, hogy egymásért is imádkozunk. Együtt kérik Isten segítségét, irányítását, együtt kérjük az életünkben. A keresztények egymásra utaltsága. Benne van a testvéri szeretet, benne van a felelősségvállalás. Ebbe az egyetlen szóba, hogy mi atyánk. Olyan hatalmas dolog ez, hogy föl sem tudjuk. Azt mondja, ha egy akaraton vagytok, bármi dolog felül, ugye megadja az én mennyei atyám. Bár ott egy ugye szerződés kötésről van szó, egy megegyezésről van szó előtte. Tehát ha egy akaraton vagytok, tehát az is a közösséget szimbolizálja. Ugye mondja azt, hogy Jakab levél, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát az imádság segítséget nyújt a kapcsolatok erősítésében, megújításban. Ketten, vagy ketten, hárman, ugye együtt vagytok, ott vagyok köztetek, ezt már említettem. A közösség, mint Isten akaratának a megvalósulása benne van. A közösségben élő keresztények, mint Isten országának a hírnökei. Ugyanis a közösség ereje az evangélium terjesztésében. És ez mind ott van, és Isten akarja ezt látni. És Isten tényleg Jézus mindenkivel ott volt. Ott volt a tanítványaival, mint az előbb, ott volt a farizeusokkal, ott volt a vámosokkal, ott volt mindenkivel. És Jézus nem volt személyválogató, és úgy tanította őket imádkozni, hogy add meg a mi kenyerünket. Tehát ne csak az én kenyeremet, hanem a mi kenyerünket. Benne van tényleg a közösség Istennel, egymással való közösség. És nyilván, akik ezt a közösséget szeretnék megtörni, azok nem Isten szerint gondolkodnak, nem Isten szerint való gondolkodás, nem Isten, a mi bűneinket bocsássa meg Isten, a mi. Ugye, tehát benne van a mi, és mi is megbocsáttunk. Szabadíts meg minket. És miért küldte Isten a Szent Szellemet? Mit mondott Jézus? János 14-ben, most nem lapozom oda, tanítványok beszélgetnek Jézussal, és azt mondja Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát, és elég az nekünk. Azt mondja, Fülöp, ha láttál engem, láttad az atyát. Tehát Fülöp, velünk az Isten, itt vagyok veletek. Itt vagyok veletek. Azt mondja Jézus, hogy én elmegyek, de elküldöm a vigasztalót, tehát a Szent Szellemet. Miért? Hogy mind örökre veletek legyen. Mert Isten célja, Isten terve valósult meg, amikor beteljesedett a kereszt munkájával, hogy tényleg velünk az Isten, mert a Szent Szellem bennünk lakik, bennünk él, és folyamatosan, örökké, minden napon, minden percben, minden másodpercben ott él. Ha a kiskertedet kapálod, akkor is. Hogyha akárhova mész, akkor is ott van veled az Isten. Mert Isten bennünk él. Te vagy az Isten szellemének a temploma, és ezért küldte Isten a Szent Szellemet. Ez nem adatott meg az ószövetségi hívőnek. Hogy veletek legyen mind örökre. Azt mondja, hogy legyetek az én bizonyságtevőim. A szolgálati ajándékokat miért adta Isten? Hogy fölépítsen egy szupersztárt, nem? Nem. Mit építsen föl? A közösséget. Hogy épüljünk a Szent Szellem által az imádságban, az Istennel való közösségre, az egymással való közösségre. Ha elolvassuk az Efézusi Levél 4. részét, vagy az 1 Korintus 12-t, 14-et, vagy éppen a Római Levél 12. részének, az mind a Szent Szellem ajándékairól szól, és mind arról szól, hogy Isten azért adta, hogy a közösséget építse, a közösséget. És akkor hol van a helye olyannak, hogy hát nekünk nem kell a közösség, nekünk nincs szükségem a másikra, csak én egyedül. A Szent Szellem nem sztárokat akar nevelni, nem olyan embereket, akiknek majd lesz külön művész bejárója Istenhez. És nagyon sokan ezt keresik, keresik a szupergyógyító evangelistát, majd ha XY imádkozik, értem, akkor biztos meggyógyulok. Nem, nekünk Istent kell keresni. És Isten tud használni olyan embereket, mint te meg én. És ezért adjunk hálát Istennek. És igenis veled van az Isten. És amikor te imádkozol, amikor te azt teszed, amikor te Isten akaratába cselekszel, akkor Isten ott van veled. Nem a te dolgod meggyógyítani a betegeket. Egy beteget sem gyógyítottam meg soha az életemben. Nagyon sokan gyógyultak meg, amikor szolgáltunk, meg ahogy mások is szolgáltak, meg ahogy ti is szolgáltatok, meg nagyon sok helyen, nagyon sokan szolgálnak. De az az Isten dicsősége, mert velünk az Isten. És ez egy bizonyság kell, hogy legyen mindannyiunk. Tehát a szolgálati ajándékok, azok a közösségnek az építésére adattak. Azért, hogy tanítson bennünket. A Szent Szellem, ami tanítunk, az igazi tanítunk. Hogy közösségbe legyünk vele, hogy közösségbe legyünk az Atyával, hogy közösségbe legyünk egymással. Tehát Isten nem csak egyes személyekkel van. Csak az én imámat hallgatta, amelyik nem azt mondja, imádkozzatok egymáson. Azt mondja, én nekem kenetem van. Jaj, de neked nincs. Hányat hallottunk ilyet? Hányszor hallottuk? Nekem van kenetem. Na, de neked nincs. Te neked nincs arra keneted. Szóval ez azt jelenti, hogy nem igazán értettük meg Istent. Nem értettük meg Isten célját. Itt néhányan megkérdezitek tőlem, hogy kimenjek-e szolgálni, elmenjek-e szolgálni ide, vagy oda, vagy amoda. Jaj, ezt nem megkérdezni kell, hanem menni kell, ezzel dicsekedni kell, hogy megyek szolgálni. Tegye fel a kezét, akit megakadályoztunk abban, hogy ne menjen szolgálni. Nem hiszem, hogy itt ilyen ember ül, és ezért vagyunk. Miért? Mert veled van az Isten azért. Mert ha te oda mész, akkor te oda viszed az Istennek a jelenlétét a börtönbe, a kórházba, a barátodhoz, a családodhoz, vagy akihez mész, mert veled van az Isten. Nagyon sokszor elhangzott ez, hogy veled van az Isten, hiszen megjegyzitek az alkalom végére, vagy Isten, hogy már, nem mond már többször, de mondom addig, amíg meg nem jegyzed, hogy veled van az Isten, velünk van az Isten, és ahova te mész, Isten is oda megy veled. Azt mondja Jézus, nálam nélkül semmit nem tehettek. Hát hiába megyek én, ha a Szent Szellem nincs ott. Hiába imádkozok bárkiért, te is, meg én is, meg bármelyikünk, hogyha az Isten nincs ott, akkor nem tudnak olyan csodák megtörténni, ami a Katalinnal és nagyon sokatokkal megtörtént, és nagyon sok helyen, és nem lehet Isten kiprivatizálni. Jó? Tehát az Isten szellemére tekintsünk, az Istenre nézzünk, a mi atyánkra nézzünk, a mi közös atyánkra nézzünk, és Istennek az a célja, az a terve, hogy mindenki üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Jézus a program beszédében elmondta, Lukács 4-ben olvassuk, az Ézsaiás 61-et idézi a Lukács 4, hogy elmondta Jézus a program beszédjét, hogy igen, ő azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen, és erre küldte ki a tanítványait. Jó, tehát nem azért, hogy itt különleges embereket. Péter, meg akik benne vannak itt a Bibliában, olvasunk róla, meg Pál apostol, nézzétek meg azt az alázatot, ahogy szolgáltak. Jó, néha kiestek belőle egyszer-kétszer, de ezek tiszta emberi dolgok. De alapjában véve, hogy ha megnézzük, akkor Isten dicsőítették. Ha megnézed Pálnak a szolgálatát, szóval nincs dicsekvésem semmivel, csak azzal, amit az Úr tett. És nekünk sincs mással dicsekvésünk, csak azzal, amit Isten tesz. És Isten használni akar téged, mert veled van az Isten. Még ma nem hallottátok úgyse. Tehát, mert veletek van az Isten. És velünk van az Isten. És ez alatt tényleg értsük azt, amit érteni kell, és most menjünk, visszatérünk onnan, ahol elindultunk, Róma 8. A Róma 8.31, mit mondunk hát ezekre? Tehát egy ilyen kérdéssel kezdődik. Hát, ha egy ilyen kérdés van, akkor előtte van valami, és akkor azt is olvassuk el, mert úgy lesz érthető az egész. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, amint az ő végzése szerint elhívottak. Szereted Istent? Akkor elhívott vagy. Mert szereted Istent. Miért? Miért szereted Istent? Elmondom, az Róma 5-ben van leírva előtte, mert az Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe. Ezért tudod szeretni Istent, semmi másért. Az ember magától nem tudja szeretni Istent. Az Isten szeretetéhez is Isten ad nekünk segítséget. Hát, de ez tényleg így van. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatjához hasonlók legyenek, hogy ő legyen az első szülött a sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Tehát te igaz vagy Isten előtt. Nem azért, amit tettél, nem azért, hogy követtél el bűnt, vagy nem követtél el bűnt, mert mindenki követett el bűnt, hanem azért, mert Isten megigazított, igazzá tett Isten előtt. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Tehát azt jelenti, hogy beléphetünk az Isten dicsőségébe, beléphetünk az Istennek a jelenlétébe. Mit mondunk hát ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ezt mondja itt az írás. És akkor most a többit nézd meg, azt hiszem, hogy ez méltó koronája lesz, méltó befejezés lesz ezek az igesorok. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Nem csak egyesekért, mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Őt odaadta, és mindent nekünk ajándékozott. Kicsoda vádolja az Isten választottait. Az Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat. Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakaszthat el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyverés? Olvashatnám tovább. Egy nagyon bölcs mondást hallottam az elmúlt héten, és ez így szól, hogy aki már megnyert mindent, az semmit nem veszíthet. Amen.